Sziasztok! Ez a Road Movie Podcast. Utaz velünk két hetente egy órán át, hiszen itt van minden, ami utazáshoz, kalandhoz vagy világjáráshoz kapcsolódik. A Road Movie neked szól. Ha már úton vagy, társad leszünk. Ha még csak utazni készülsz, inspirálunk, mert tudjuk, hogy elindulni nem mindig könnyű. Tarts velünk, és ajtót nyitunk a világra. A Road Movie-t megtalálod az összes podcast platformon. Adásaink elérhetőek a drive.hu weboldalon, illetve a Drive magazin és a Road Movie podcast közösségi oldalain. Két havonta pedig még több tartalmat találsz vendégeinkről a MOL töltőállomásokon ingyenesen elérhető Drive magazinban. A Road Movie podcast kiemelt támogatója, a biztonságos utazások szakértője, a Cserisk utasbiztosítás. A mozi elindult, jegy a zsebedben, tarts velünk! Road Movie. A te utad.
Sziasztok, utazók, útrakészülők és világiránt érdeklődő hallgatóink! Ez a Road Movie Podcast negyedik évadának első adása. Én Molnár Péter vagyok, a Road Movie Podcast alapítója és műsorvezetője. A nyárnak vége, negyedik évadnak az eleje, üdvözöllek titeket a Road Movie-ben ismét. Szeretném megköszönni mindenkinek azokat az üzeneteket, amiket írtatok nekem, amelyekből tudom, hogy milyen sokan vártátok már az újrakezdést. Hát remélem, jól telt a nyár. Magam részéről egy szép hosszú úton vagyok túl, motorral jártam be a Kaukázus egy részét, Törökország, Grúzia, Azerbajdzsán, Örményország felé vezetett az utam, erről láthattatok beszámolókat a Facebook, illetve az Insta oldalakon, illetve egy extra adásban is beszámoltam róla, ami az első alkalom volt, hogy én ültem a vendégszékbe. Mindezt tettem utam közben bejelentkezve, talán ezt az adást is érdemes meghallgatni, ha érdekel titeket ez a régió. Na hát elindulunk hát a negyedik évaddal, ami egészen decemberig fog tartani. Ez azt is jelenti, hogy mostantól megint minden második héten csütörtökön érkezik új Road Movie adás. Továbbra is 100% utazással, és remélem mindenkinek érdekes témákkal. És hát egyből dupla részes adással kezdünk, amiről szó lesz, az egy kontinens, nevezetesen Afrika. Afrikát már többször is érintettük korábbi beszélgetéseink során. Édesapám útjának egy része is tulajdonképpen ezen a földrészen zajlott, de Zihó Viktorral is eljöttünk ide, legutóbb pedig Almai Réka kenyai önkéntességéről beszélgettünk még áprilisban. Afrika viszont szerintem ennél sokkal többet érdemel. Egy valóban titokzatos, sokarcú kontinens, ahová még mindig sokkal kevesebben utaznak, mint egyéb tengeren túli régiókba. Ennek több oka is van. Egy afrikai út alaposabb előkészítés, tervezést igényel, saját szervezésben kevesen vágnak neki, sokakat elriasztanak a biztonsági, egészségügyi kérdések, valljuk meg jogosan, vagy egyszerűen csak az országok jelentős részének az ismeretlensége, ami azt eredményezi, hogy valójában nagyon keveset tudunk arról, milyen csodákat rejt ez a földrész. Hát most kísérletet teszünk arra, hogy elmerüljünk benne, és olyan régiókról, lehetőségekről is beszélgessünk, amelyek a legtöbbünknek nincsenek rajta lista elején, amikor az utazásunkat tervezzük. Vendégem Szilas Ildikó, az Utazz Afrikába utazási iroda alapítója, 2002 óta foglalkozik Afrikával, és 6 évet töltött el a kontinensen. Ildikó a Tordai Kongó expedíció és az angolai Magyar László expedíció főszervezője, 2 könyv és több tucat tanulmány szerzője, Afrika szakértő antropológus. Nála kevesebben ismerik jobban ezt a földrészt. Ildikó aktívan szervez utakat Afrika legkülönbözőbb részeire, gyakorlatilag második otthonaként tekint erre a kontinensre. De hogyha jártok az utazás kiállításon és találkoztatok már az Afrika Expo-val, az is Ildikó munkájának az eredménye. Szia Ildikó, üdvözöllek a Road Movie Podcastben.
Szervusz, és köszönöm szépen a meghívást.
Rég találkoztunk, mert ugye találkoztunk az Afrika Expo-n, még mikor márciusban, ugye akkor volt utazás kiállítás, de azért mondjuk el, hogy nekünk volt közös múltunk, mert ugye édesapám, amikor Afrikában, meg hát ugye világ körül utazott, de annak egy jelentős része Afrikában volt, akkor te nagyon mentél is fel, azt hiszem, több hétig, meg nagyon sokat segítettél neki.
Hát igen, nem is akármilyen közös múltunk volt, ugyanis édesapáddal, Molnár Lászlóval egy nagyon izgalmas utazáson vettem részt, még magam számára is egy ilyen extrémen kalandús és izgalmas utazás volt. Nem mással vállalkoztunk, ugye ő végigment észak-déli irányba Afrikán a nyugati oldalon. Felosztottuk azt, hogy ki hol kíséri őt, és nekem jutott Kamerun, Gabon, a 2 Kongó, Angola és Namíbia. És ez egy csodálatos utazás volt, több hétig tartott, és szakmai, mint afrikanistai szakmai kihívás is volt, illetve utazóként pedig az egyik csúcs utazási élményem. Az édesapás személye meg hát egy fantasztikus, kellemes, humoros ember, úgyhogy értem egyik tényleg legizgalmasabb utazása volt, és mindezt le is írta, úgyhogy bármikor, hogyha kedvem szottja nosztalgiázni, akkor csak erről veszem a könyvét, és átolvasom az élményeinket.
Mondanám, hogy átadom neki, de biztos, hogy hallgatni fogja az adást, úgyhogy ezt majd a dicséretet, ezt majd személyesen fogja meghallgatni. Voltak ebben olyan országok, országok, ahol még te sem jártál, vagy mindegyik már ismert volt számodra?
Kamerunban és Gabonban én sem jártam korábban, illetve amikor már édesapád erre az útra készült, akkor egy korábbi konferencián voltam Angolában, Luandában, és akkor már azért utaztam le közúton a Kunene régióba, a Kwanyamákhoz, illetve tovább délfelé, Namíbia felé, Windhoekba, mert már előjártam lényegében az édesapád útvonalát.
És tényleg nagyon sokat segítettél neki, szóval ezt a nevében is köszönöm. Szerintem mindig élmény olyas valakivel utazni, aki azon kívül, amit az ember vizuálisan befogad, meg utána olvas egy-egy országnak vagy régiónak, hanem olyas valaki is van ott mellette, aki azt a hátteret megadja kapcsolati szempontból, információ, meg nagyon sok minden szempontjából, amitől tényleg teljesen válik az út, és ezt valóban meg tudtad neki adni. Hát akkor beszélgessünk Afrikáról. Nyilván meg fogom kérdezni majd a kedvenc tárgyadat, hogy miért kapcsolódik ez olyan szorosan hozzád, de mielőtt ezt megteszem, engem nagyon érdekel, hogy te hogy kerültél kapcsolatba Afrikával. Ugye 2002 óta foglalkozol Afrikával, és elég gyorsan beszippantott téged, mert én úgy tudom, nagyon-nagyon gyorsan megszeretted. Hogy egyszerűen odamentél, és kaptál egy olyan impulzus benyomást, ami alapján elhatároztad, hogy te innentől kezdve ezzel a kontinenssel akarsz foglalkozni, vagy ez valami tudatosabb felkészülés eredménye lett?
Én igazság szerint már a középiskolában is jó tanuló is voltam, meg jó volt a nyelvérzékem, illetve Diósdon nőttem fel, ahol volt egy nemzetközi keresztény iskola a sarkunkon, tehát én, nekem voltak a baráti szomszédsági társaságomban dél-koreaiak, tájföldiek, amerikaiak, tehát én viszonylag könnyen ráébredtem arra, hogy hoppá, milyen színes kultúrálisan, milyen sokrétű a világunk. Beszéltem is már akkor nyelveket, és nem igazán tudtam eldönteni érettségi után, mit tanuljak, ezért elkezdtem egy közgazdaságtani képzést, az egy ilyen Jolly Joker lesz, és közben találtam rá lényegében az Eötvös Loránd Tudományegyetem antropológia, kulturális antropológia szakára, és találkoztam Boglár Lajossal, aki egy meghatározó személy volt az életemben, és amikor készültem a felvételére, az antropológia tanszék felvételére, akkor lényegében egy ilyen előkutatás során találkoztam egy kongói lelkész fiatalemberrel, aki ösztöndíjjal volt itt Magyarországon, Franz Mutombo, az Afrikáért Alapítvány pont akkor alapította meg, és önkénteseket keresett, ebbe a munkába be lehetett csatlakozni. Én, nekem volt szabadidőm, tudtam, hogy szeretnék önkénteskedni, és azt is tudtam, hogy valamilyen emberekkel foglalkozó non-profit szervezetnél szeretnék tevékenykedni, így becsatlakoztam Franzhoz, és elkezdtünk 2002-től kezdődően a Kongói Demokratikus Köztársasággal foglalkozni. Aztán, amikor 2004 tavaszán először volt lehetőségem részben egy egyetemi ösztöndíj keretében megvásárolni az első repülőjegyemet Kinshasába, és Franz mellé beülni a gépre és elmenni vele Kongóba. Én visszacseng a fülemben, azt mondta Boglár Lajos tanár úr az utazás előtt: Ildikó, nézze meg, tudja csinálni, nem tudja csinálni, szereti, nem szereti, ez valószínűleg meg az első út után ki fog derülni. Kongó, most már így tudom, hogy fél Afrikát bejártam, nagyon kemény terep, nehéz, sűrű, de én szerettem, nekem tetszett, én tudtam csinálni, úgyhogy azóta is ezt csinálom.
Elsőre szeretted? Mert valóban én is pont ezt akartam mondani, hogy Kongó azért mély víz. Tehát nem Namíbiába vittek el téged, vagy Kenyába, hanem az egyik, tényleg az egyik legkeményebb több szempontból, tehát biztonsági, egészségügyi, meg sok szempontból ez egyik legkeményebb, meg egyik legszegényebb afrikai országban.
Igen, én elsőre nagyon megszerettem, és talán mindig az volt a belső drive-om, ahogy így visszagondolok az elmúlt 20 évre, hogy az az antropológiai kíváncsiság, ami bennem volt, és a mai napig egyébként bennem van, az most már tudom, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy az afrikai országok között is van izgalmasabb, kevésbé izgalmas. Van olyan, ami olyan szinten átüti az inger küszöbbe, de teljesen mindegy, hogy egy budapesti idézőben mondom metropoliszból mész el, ahol 3D-s moziba mehetsz, meg operába mehetsz, meg színházba bármelyik este, és street food, gurmé konyhából étkezhetsz bármelyik utcasarkon szinte. De van olyan afrikai ország, és Kongó is ilyen volt, azzal a sűrű, zsigeri létével, ez nem igazán lehet szavakba önteni, olyan szinten átüti az inger küszöbödet, olyan szintű mindennapi adrenalint ad, hogy egész egyszerűen ez a kíváncsiság, ez a automatikus és őszinte belső érdeklődés nem szűnik meg, és folyamatosan újabb és újabb témák, érdekességek, kérdések, és ezek így hajtanak, és egész egyszerűen voltak csúnya részei, szegénység is volt és van is, de mindezeken túlmenően egy olyan érdeklődéssel fordultam Kongó felé, felé, ami mindig ezeken áthajtott, és mégiscsak megint meg tudtam szeretni.
Azt hiszem pontosan értem, hogy miről beszélsz. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy azért jó szerintem Európán kívül utazni, minél távolabb vagy az európai kultúrától, értékrendtől, annál több új élmény ér téged, annál nagyobb a kultúrsok, annál jobban kiragad azokból a hétköznapokból, azokból a megszokott ingerekből, amik Európában érnek. Tehát, hogyha elmész Olaszországba, Franciaországba, ott is rengeteg olyan dolog van, ami Magyarországon nincsen, más élmények, tengerpart, más gasztronómia, de nagyon sok ahhoz hasonló élmény meg inger is ér, mint itthon, amelyek azért emlékeztetnek az itthon létre. És minél távolabb tudsz ettől kerülni, hát Kongo az kétségtelenül ettől nagyon távol van, annál inkább az elméd is kiszakad abból, amiből nem tudom, feltöltődés, vagy nagyon sok ok miatt az ember el tud menni, szóval teljesen értem. És akkor az a tárgy, amit küldtél, az egy jegyzetfüzet meg egy toll, ami szintén az antropológiához kapcsolódik, erről mesélj el egy picit.
Szóval nálam mindig van egy övtáska, és általában az övtáskában mindig lapul egy toll meg egy jegyzetfüzet, ami ilyen triviálisnak tűnik, de nem is annyira az, mert ugye mindenkinél ott van az okostelefon, és akkor miért nem abba jegyzetelsz. Egyrészt én kicsit ilyen régi módibb is vagyok, meg grafomán is vagyok, és tényleg ez az úgynevezett jegyzetöm, vagy ez a terepnapló füzet, ez egy ilyen alapvető és meghatározó tárgyi kelléke egy kulturális antropológusnak, tehát én emlékszem, amikor elkezdtem Afrikába járni, Kongóba végeztem kutatásokat, én gyertyafénynél papírra, tehát füzetbe írtam minden este a blogomat, a kis naplójegyzeteimet, ezek a mai napig megvannak lefűzve, azóta már nyilván digitalizálva is, és jó részt feldolgozva. Tehát ez a papír alapú, hogy mindig legyen a kezednél, mert nagyon sokat beszélsz az emberekkel, tehát a mai napig sokat gondolkodom azon, inkább vittem magammal mindig profi fotósokat, de sose tanultam meg a fotográfiát. Miért nem? Azért, mert én mindig egy megfigyelő és beszélgető ember voltam, akartam lenni inkább, és mert nagyon sok kérdésem volt, nagyon sokat beszélgettem, ezért nagyon sok információt kaptam, amit ugye rögtön lejegyzeteltem, hogy a későbbiekben használni is tudjam, ne vészen el, illetőleg publikációk, cikkek, tanulmányok készülhessenek belőle.
Igen, ez bölcs. Az ember egy idő után rájön, hogy ha valamit hall, és nem írja le, ugye nagyon, ezt meg tudom jegyezni, ezt is meg tudom jegyezni, csak amikor egy nap annyi inger ér, antropológusként nyilván egy nagyon sok olyan kulturális sajátossággal találkozol, ami neked tanulmányait, vagy az érdeklődésed folytán érdekes lehet, akkor ez tényleg hajlamos az ember elfelejteni, és akkor egy ilyen kis jegyzetfüzettel mész, mindig nálad van, és abba az így megtelik gyakorlatilag egy ilyen hosszabb utazás során? Mennyit szoktad ezt használni?
Régebben megtelt, főleg amikor kultúrás antropológusként voltam jelen, és terepkutatást végeztem. Nyilván mostanában egyrészt még, hogy mondjam, mint utazó is sokszor választom, csak így szabadidőmben Afrikát, másrészt pedig utazás szervezéssel foglalkozva, és most már jóval kevesebb szer, illetve hát azért az is hozzátartozik, egyre több dolgot értek. Tehát már egyre kevesebb a kérdés, még mindig van, de azért már egyre, hogy mondjam, otthonosabb Afrika, tehát egyre kevesebb dolgot kell leírnom.
Hát igen, meg nyilván azért egy csomó, vagy nyilván egy rengeteg helyen ugye azért ismétlődnek, tehát olyan dolgokkal találkozol, amivel többször találkoztál, tehát az új ingerek, azok egy idő után azért ezeknek az intenzitása meg száma csökken. Na hát, nekem az első, és ami a leginkább itt szerintem egy jó felültés lehet ehhez a beszélgetéshez, ugye ez egy két részes adás lesz. Az első részben inkább arról fogunk beszélgetni, hogy ugye általában az afrikai kontinensről mit érdemes tudni, hova érdemes utazni, milyen régiói vannak egyáltalán, hogyan osztuk fel afrikai kontinenst, évszakok, kulturális szezonok, tematikák, amik szintén alapját képezhetik egy utazásnak. De mindenek előtt engem az foglalkoztat, hogy miért utaznak még a mai napig sokkal, de sokkal kevesebben Afrikába. Beszélek itt úgy általában a nyaroló, meg a üdülő, meg a ugye szokás mondani angol szóval leisure turizmusról, mint mondjuk Dél-Amerikába, Közép-Amerikába, Tájföldre, Dél-Kelet-Ázsiába, stb. Ugye az elmúlt években egy picit jobban visszakerült Afrika a térképre, ugye a Covid alatt nagyon sok országba lehetett menni, tehát nagyon sok olyan ember is eljutott Afrikába, Zanzibára nagyon sokan mentek, én is pont voltam ott, mert mindenféle talán PCR-teszt kellett, de igazából semmi más, tehát elég könnyen el lehetett jutni. És én egyébként azzal is szembesültem, hogy sokan úgy jöttek haza ezekből az országokból, hogy teljes döbbenettel nem értették, hogy mi zajlik ott, és ugye hozzászoktak ahhoz, hogy az utazáshoz minden infrastruktúra adott, mert addig jártak Dél-Kelet-Ázsiában, Dél-Amerikában, és Afrika valami teljesen más, még Zanzibár is, pedig az nyilván majd fogunk beszélni Mafia Islandről, ami egy picit más, de azért ennek egy jelentős része egy nyaralósziget. A hosszú felvezetésnek a kérdése az, hogy miért utaznak még mindig jóval kevesebben Afrikába, mondjuk Európából, vagy Amerikából, akik kifejezetten élményért mennek oda, vagy mennek a nyaralásra, mint a világ többi részére szerinted?
Európa és az amerikai utazó szerintem teljesen máshogy gondolkozik, mint egy magyar, és főleg Afrika, szubszarai Afrika vonatkozásában egy. Európában teljesen más asszociációk vannak, több évtizedes, sőt, több mint 100 éves múlt, nagymama Belga Kongóban lakott, apukám itt dolgozott, ott éltünk évtizedeket, itt éltünk éveket, gyarmati múlt, stb. Teljesen más. Összesen lehet szerintem hasonlítani, hogy a magyar fejekbe, és az európai, főleg az ex-gyarmatosító országokban élő állampolgárok fejében milyen asszociációk vannak Afrikáról. Én azt tudom elmondani a kérdésedre válaszolva, hogy szerintem Magyarországról magyar utazók azért utaznak még mindig kevesebben Afrikába, mert elsősorban nagyon rossz a médiája Afrikának. Tehát ami egy átlagos emberhez eljut a mainstream médiából, az még mindig inkább a negatív hír. Mi ezt próbáljuk ellensúlyozni azzal, hogy mindig szoktam mondani pozitív kommunikáció Afrikáról. Tehát amit mi is csinálunk 20 éve az az, hogy tényleg általános iskoláktól kezdve nyugdíjas utazási klubokig nem vagyunk restek, ha időnk és lehetőségünk engedi. Elmegyünk alapinformációktól kezdve kommunikálunk Afrikáról, ezért csináljuk az Afrika Expo Budapestet, és még számos egyéb rendezvényt, hogy tényleg elmondjuk az embereknek, hogy Afrikának milyen csodálatos utazási desztinációi részei vannak, hogy egy-egy országban miért érdemes elutazni, és hogy csökkentsük azt a sztereotípiát, hogy ott feltétlenül valami rossz dolog fog történni az utazóval, kirabolják, elrabolják, maláriás lesz, stb. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok a tévinformáció, nagyon sok a felesleges, idézem mondom, félelem és aggály. Mindezt hozzáteszem, azért azzal együtt mondom, hogy azért Afrika talán még mindig az az utolsó szeglete a világnak, ahol tényleg érdemes, én azt gondolom, szervezett úton, vagy legalábbis utazás szervező segítségét kérve vagy rátámaszkodva elindulni, hogy a lehetőség, a kellemetlenségeket csökkentsük, vagy az esetleges problémákat csökkentsük, de ezzel együtt én azt gondolom, hogy kedvet kell csinálni Afrikához, és egész egyszerűen minél több fórumon elmondani, hogy Szudánban több piramis van, mint Egyiptomban, Etiópiában, van Afrikában a legtöbb UNESCO World Heritage Site, másfél éves kortól kezdve 3-5 fős családok utaznak velünk Zanzibára, Tanzániába 6-7 éve, úgyhogy tényleg azért pláne a kisgyerekek megeszik a homokot, megiszek a medencevizét, mindent összenyaldosnak, és nem lesznek betegek. Én 20 éve járok ki Afrikába, soha nem voltam maláriás. Hogy a kelet-afrikai csoport kísérőm 7 évet él Tanzániában, soha nem volt maláriás. Tehát ezeket az alapvető dolgokat egy picit úgymond súlykolni az emberekbe, hogy kedvet kapjunk Afrikához, és hogy elmerjünk indulni. Én mindig azt szoktam mondani, amikor fölhívnak elképesztő aggályokkal egyébként az egyébként utazók, utazóvérű családok, akik már sok helyütt jártak, és akkor hát Afrikába még nem mertünk, és akkor hogy nem leszünk-e betegek, és hogy a gyerekek, és. Mindig azt mondtam, hogy egy, ha van kéznél, afrikai teányi, vagy afrikai kávényi időt kérek, és nézzenek a szemembe, és hagyd mondjam el, én is a kislányommal 9 hónapos kora óta Afrika számos országában utaztam az én tapasztalataimat, és hagyj hesegessem el az aggályaikat, a félelmeiket. És utána mindig azt szoktam mondani, hogy ne a félelem vegye el az ember kedvét Afrikától, pláne hogyha az a félelem nem valós. Mert tényleg olyan utazási élményektől fosztja meg magát az utazó vérű, amit később sajnálhat, vagy sajnálni fog.
Én is így gondoltam egyébként, hogy valószínű, hogy a legtöbb ellenállás azonnan a félelmekből, és a félelmek meg az ismeretlenségből, meg az információhiányból táplálkoznak ugye nagyon sok esetben, de a tények azok alátámasztják ezeket a félelmeket. Én arra gondolok, hogy mondjuk statisztikailag kimutatható-e, hogy egy utazóra, vagy 100 utazóra hány rablás, baleset, betegség jut mondjuk Afrikában, Afrika bizonyos részén, mint hogyha ugyanazok az utazók elmennének Dél-Kelet-Ázsiába. Tehát erre vonatkozóan vannak statisztikák? Mert hogyha vannak ilyen tények, akkor szerintem ezeket nagyon egyszerűen oda lehet tenni. Turistákkal szemben elkövetett atrocitások száma Tájföldön, Szingapúrban, Kambodzsában, Mexikóban. Mexikó azért szerintem sokkal veszélyesebb egyébként jelentős nagyon sok része, mint Afrikának bizonyos országai, és mondjuk ugyanezt szembeállítva mondjuk beszéljünk most azokról az afrikai országokról, ahová azért már egy picit komfortosabb, tehát Kenya, Tanzánia, stb., ahová egyébként könnyebb is eljutni, meg talán több utazó térképén rajta is vannak. Tehát ilyen számokat tudsz?
Nem tudok ilyen számokat, nincsenek ilyen statisztikáim, a saját statisztikáim vannak. vannak. Hogyha azt mondom, hogy hány száz vagy hány ezer utas utazott velünk az elmúlt 6-7 évben, és abból hány jött úgy haza, hogy törzsutas lett. És utána visszament még 2-3-4 másik desztinációba. Azért ez erősen kommunikálja azt, hogy ja, hát ott elég jól éreztük magunkat. Vagy például az, hogy ugye nyilván folyamatosan foglalkozunk utasbiztosítás kötéssel is, és hogy még mindig milyen gyakorlatlan vagyok utazási kárrendezésben, mert nagyon kevésszer kellett ilyen adminisztrációt végeznem, mert egész egyszerűen nem volt nagyon rá lehet precedens. Vagy a saját utazási tapasztalataim, én mindig el szoktam mondani, hogy engem az oktogonon raboltak ki. Soha nem Afrikában és nem Kongóban. Az oktogonon jártam rosszul. A saját hazámban, a magyarok között. Szóval, hogy ilyen statisztikát én nem ismerek, azt nagyon fontos leszögezni, és egyrészt örülök, hogy egyáltalán van olyan fórum, ahol 60 percet egy fuzamba lehet beszélni és egy témáról, és utána még 60-at, de nagyon fontosnak tartom leszögezni, és ezt akkor tegyük tisztába, hogy a hallgatók számára is ez így korrekt tájékoztatás legyen. Afrika egy mega kontinens, 54 afrikai ország, olyan különbözőségekkel, mind gazdasági fejlettség, közbiztonság, infrastruktúra tekintetében, hogy nem lehet egy kalap alá venni. Tehát én azt gondolom, hogy mi ma most itt szűken, azokról a régiókról, azokról a desztinációkról, országokról beszélünk, ahova biztonságosan lehet utazni. Mert vannak olyan helyek, ahova nem szervezünk utazást, mert nem vállaljuk. Nyilvánvalóan vannak olyan helyek, ahol én se voltam. Olyan helyek is vannak, amik konfliktusos vezetek is voltam, és nem volt semmi bajom, zárójelbe zárva. Csak hogy itt tegyük tisztába, hogy amikről én itt most megnyilatkozok, azok leginkább azok az országok, azok a régiek, ahova mi mondjuk bátran szervezünk utazásokat évek óta, és tudom, hogy nagyon jó pozitív a visszajelzés. Azokról nem tudok nyilatkozni, hova nem szerveztünk, vagy én sem jártam, vagy egyébként nem szerveznék, mert mondjuk konfliktusos terület a mai napig.
Hát összességében egyébként teljesen egyetértek azzal, amit mondtál, tehát én is azt tapasztalom, hogyha akár a saját utazásaimról, vagy mások utazásáról beszélgetek, hogy akik nem jártak bizonyos országokban, vagy nem mennek egyénileg utazni, legyen az, és most inkább Európán kívül országokról beszélek, azokra mindig fölmerül a kérdés, és fölteszik a kérdést, hogy nem veszélyes elmenni, hogy oda egyedül nem veszélyes elmenni, nem tudom, akár csak Tájföldre, vagy úgy említettem Mexikót, de akár Iránba, vagy Örményországba, vagy bárhová, és én erre mindig azt szoktam mondani, hogy hova biztonságos elmenni. Tehát Brüsszelben ugyanúgy történnek merényletek, Londonban ugyanúgy történnek merényletek, New Yorkban ugyanúgy történnek merényletek, sőt, az utóbbi időben sajnos a hírekben sokkal több ilyen merénylet került be, mint mondjuk, amiket elkövettek turisták ellen mondjuk Dél-Kelet-Ázsiában. És akkor kimondhatjuk, hogy vannak kifejezetten biztonságos olyan régiók. Nyilván vannak, persze, hogy az ember otthon marad, de kockázatokat mérlegelni nem biztos, hogy feltétlenül csak az alapján lehet. Nyilván nagyon fontos tényező, hogy az ember milyen országot választ.
Most mondok itt egy érdekes sztereotípia romboló néhány mondatot. Mi a Covid elől, kislányommal is például Afrikába menekültünk. Amikor itt teljes lezárás volt, és 500 esetszám per nap volt például 2020 nyarán, köszönjük szépen, ott voltunk a COVID-mentes Mafia szigeten 7 hétig, teljes biztonságban, egy csodálatos paradicsomi környezetben. Mi, amikor az orosz-ukrán konfliktus elkezdődött, mi Afrikába tudunk menekülni, hogyha valami probléma itt megtörténik. Tehát mindez nézőpont és tapasztalat kérdése. Én ebbe tanultam bele magam, én ebbe utaztam bele magam, tehát nekem ugyanolyan komfortos, és tényleg, hogyha itt bármi történik, mi fönn tudunk lenni az első szenegáli járaton, és valami atlanti óceánparti vélet kivérelve, én ott át tudom konfliktusmentesíteni a családomat, a szüleimet, úgyhogy semmi, a hajuk szála nem görbül meg, de ugyanígy ezt meg lehet csinálni Tanzániában, Zanzibáron, vagy más ilyen. Tehát minden nézőpont kérdése, és tényleg ez egy jó kérdés, amit felvetettél, hogy akkor hol a biztonságosabb? Február 24-én, amikor elkezdődött ez a szörnyűség, akkor azt mondtam, hogy nekünk Afrika biztonságos, és ez mindig egy Afrika, ez egy mindig biztonságosabb menekülési útvonal lesz, ha itt valami történik. Tehát például ilyen szempontból, most objektíven nézve, én Magyarországot ma sokkal kevésbé biztonságosnak érzem, mint mondjuk egy Szenegált.
Igen, meg abban is teljesen igazad van, hogy minden országnak vannak olyan részei, ahová nem érdemes menni, azt mondja, és meg kell kérdezni egyébként a helyieket, meg tájékozódni kell, hogy hova lehet menni, hol biztonságos, és melyik azok a részek, ahová nem javasolt menni. Hozzáteszem, Magyarországnak is vannak ilyen részei, és ott Budapestnek is vannak ilyen részei, nem biztos, hogy mondjuk egyedül nőként bizonyos helyeken, mondjuk éjszaka a városban érdemes sétálgatni. Szóval ebben azért alapvetően egyetértünk. Van két kérdés, ami mindenképpen szerintem, hogyha Afrikáról beszélgetünk, akkor kikerülhetetlen. Az egyik ugye a gazdasági kérdések, életszínvonal, szegénységnek a kérdése. Utána néztem itt a statisztikáknak, hogy megmondom őszintén, engem is nagyon meglepett, hogy ugye tudtuk, hogy a világnak a pólusai azok nagyon messze állnak egymástól, tehát hogy elképesztően túlsúlya van a legfejlettebb országoknak a világ GDP-jéhez való hozzájárulásban. De ugye én azt láttam, hogy a világ 50 legfejlettebb országa között mindössze 4 afrikai ország van. Az 54 afrikai országból 4, akik benne vannak. Nem biztos, hogy most fel fogom tudni sorolni, Nigéria benne van, az biztosan tudom. Ugye a világ 4 legfejlettebb országa, USA, Kína, Japán, Németország. Ők adják a globális GDP 50%-át. Na most ehhez képest a világ 10 legszegényebb országa közül 9 afrikai. És még azt hiszem az utolsó 15-ben is, azt hiszem 12 vagy 13. Tehát gazdasági szempontból ezek a tények ugye azt mutatják, hogy nagyon messze jár azért még a fejlett világtól. Ugye te most már 20 éve jársz Afrikában. Mennyiben változott ez? Tehát mennyire érezhető Afrikának a fejlődése egy utazó szemével? Nyilván az, hogy milyen mi van, azt nagyon kevesen látják meg 2-3 hét alatt, amíg oda mennek Afrikába. De hogy te hogyan látod a tendenciákat? Javul ez, vagy ez az a vonat, ami mögött mindig egy pár méterrel fog futni, aki el akar érni? Tehát, hogy hiába fut, a vonat mindig gyorsabb lesz, és mindig megmarad a távolság, vagy van-e valami közeledés? És itt most tudom, hogy teljesen igazolt oldalban, hogy több ország van Afrikában, meg több régió, meg nagyon nagy különbségek vannak, tehát mondjuk a Seychelles-szigeteknek a GDP az körülbelül annyi, mint Magyarországé. És akkor ott van mondjuk Kongó, vagy Eritrea, ami meg egy teljesen másik szintet képvisel, de most mégis muszáj föltennem úgy általánosan a kérdésre, azok az országok, ahol te jársz, azoknál hogy látod a fejlődést?
Akkor a számokra kell válaszolnék, tehát honnan nézi az ember, te a világ 50 legerősebb GDP országát mondtad, hogy abból 4, ugye?
Így van.
De hogyha azt nézzük már évek óta, hogy a leggyorsabban növekvő vagy fejlődő fastest growing economies, tehát nem is tudom, hogy Magyarországon, vagy magyarul mi a legpontosabb, leggyorsabban, vagy leginkább feltörekvő. Tehát a GDP éves százalékos mutatóját nézem mondjuk 10-ből 3 vagy 4 már rendszeresen afrikai, szokott lenni Elefántcsontpart, Sierra Leone, mert ugye honnan indulunk, mihez képest tudják ezt ugye megugrani. Hát Afrika eleve hátrányból indul, sok például a nyugati részen, ugye ez a Sierra Leone, Elefántcsontban, stb. Polgárháborús folytatta országok, stb. Ugye honnan indulunk. Tehát nagyon jók ezek a mutatók. A másik pedig az, hogy világ harmadik leggyorsabban fejlődő országa még mindig Ruanda, India és Bangladesh után. Tehát Ruanda Ruandája, amiről keveset beszélünk, de tehát biztonságos, olyan
tiszta, mint... Az egészségügyi állítólag nagyon jó Ruandában.
Nagyon jó,
pont
tiszta,
COVID kapcsán lehetett olvasni
Afrika
róla.
Svájcának igen. Nevezik, csittifit, rendezett, turisztikailag is keveset beszélünk róla, de nagyon érdekes helyek vannak, ugye hegyi gorillákról, ha csak beszélünk. Én azt gondolom, hogy nagyon dinamikusan jön föl Afrika, ez nagyon az elmúlt 20 évben azt mondom, hogy ez nagyon szembeötlő is, olyan szempontból, hogy a városokban, főleg a fővárosokban, a városokban a modernizáció, megjelentek a emeletes vagy felfelé való építkezésnek a nyomai, a modern irodaházak, modern városrészek nőnek ki, Etiópia, Addis Abeba vonzás körzetéről, ha beszélek Nairobiról, akár Dakartól most 40-50 kilométerre is egy ilyen új, de modern építés és fantasztikus infrastruktúrával ellátott, tehát konferenciatermek, ötcsillagos szállodák, stadionok, irodahelységek, de százszámra, tehát, és tényleg a globalizáció égisze alatt ugyanolyan stílusban, ugyanolyan, szinte ugyanolyan színvonalon, mint mondjuk egy európai, bár mondjuk a legtöbb építető az általában kínai, meg ázsiai, de hogy egy ilyen világszínvonalon. Tehát csak azt szeretném mondani, hogy ez valahol szembeötlő is, valahol meg egy kicsit, hogy mondjam, nyilván a fejlődés elkerülhetetlen, a globalizáció elkerülhetetlen. Olyan szempontból egy kicsit rossz is, hogy utazóként már tényleg körbenézel Dakar belvárosában, vagy nem is tudom, Dar es Salaamban, és szinte olyan shopping mallokban mész el, sőt nem is szinte, hanem konkrétan, mint mondjuk majdnem, mint a, nem tudom, az Etele Plaza. Veszendet azért nem mondom, mert annál egy picit lehet, hogy kisebb alapterületek, de ugyanaz.
És világmárkák.
A franchise-ok ott vannak, a világmárkák ott vannak, és egyre inkább ott vannak. Tehát azt mondom, hogy nagyon szembeötlő ez a változás, főleg a városi városi régiókban, Afrika nagyvárosaiban, és ahogy mész arrébb a városoktól, ahogy mész a vidéki, rurális Afrikában, ott kevésbé szembeötlő, ott úgy szembeötlő ez a gazdasági fejlődés és infrastrukturális fejlődés, ami többek között az Egyesült Nemzetek Szövetsége által megfogalmazott milleniumi fejlesztési célok, stb. Nyomán is látunk, hogy több az épített iskola, több a jobb minőségi út, több a furt kút, jobban megvannak ezek a kis, az utolsó utáni faluban is ez a kis szülészeti központ, a kis farmácia vagy ilyen kis egészségügyi központ építve, jobban meg vannak építve a kis településeken, a központi piacterek. Tehát ezeket látod, hogy úgymond a várostól távolodsz. De szembeötlő, és én azt mondom, én nagyon, most nagyon elgondolkodtam, élelmiszerválság lesz, kőolaj és földgázválság lesz. Én tényleg nem akarok okoskodni, és tényleg egyre kevesebbet nyilatkozom, mert minél többet tudok Afrikáról, úgy érzem, hogy egyre kevésbé vagyok hiteles. De van egy olyan érzésem, hogy ebből még Afrika nyertesen is kijöhet. Ugyanis objektív tényezőként, ha megnézzük, vannak folyók, vannak vizek, vannak tengerpartok, vannak esőzéses régiók, tehát csapadékban gazdag régiók, termőföldek. Afrikáról sokan elmondták, leírták, hogy világélés kamrája lehetne, ha több politikai és gazdasági érdek koncentrálódna oda. A másik pedig az, hogy tele van kőolajjal és földgázzal, és folyamatosan új földgáz és egyéb lelőhelyekre bukkannak, tehát az olaszok már az algériaiakkal egyeztetnek földgáz importügyben, de találtak földgáz, új földgáz kitermelő helyeket Szenegában, Tanzániában, és még ki tudja, hogy mi van ott a föld alatt. Tehát azért mondom, hogy én úgy érzem, hogy mint egy ilyen bábú mindig nem csak Afrikát, hanem a nagyhatalmi érdekek mindig más régiókat is rángatnak, vagy tudnak rángatni. Most felhozták Ázsiát, lehet, hogy a következő, amit fel fognak hozni, többek között ezek a globális érdekek miatt, az Afrika lesz.
Ugye Dakart említetted, de én amikor Namíbiában, a fővárosában, Windhoekba megérkeztem, még nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, akkor én egyszerre nem hittem el, hogy ez egy afrikai főváros. Tehát olyan volt, te Svájcot említetted, én mondjuk Ausztráliához jobban hasonlított, elképesztően szuper szabályozott utcák, enni lehetett a térkörről, tényleg gyönyörű volt, szegényre nyírt füvek, tehát nem hittem el, hogy ez Afrikában létezik, és hát gondolom, hogy azóta ez csak javult. Hát erről nagyon sokat lehetne beszélgetni erről a kérdésről, amit most itt, amiben is belementünk, mert ugye mondtad, hogy lehet, hogy hát reméljük, hogy Afrika nyertese lesz ennek a helyzetnek, de ugyanakkor meg a másik oldalról arról is nagyon sokat lehet olvasni, hogy mennyire és milyen mértékben van rászorulva arra az importra, ami ugye Oroszországból, Ukrajnából jön. Tehát itt gondolok itt elsősorban az étolajra, meg a búzára, és lehet, hogy nem ők fizetnek a legjobban ezekért a termékekért, tehát lehet, hogy ott lesznek pont ellátási nehézségek, de legyen úgy, ahogy te mondod. Itt még a kérdés az, ugye te mondtad, hogy a nagyhatalmaknak mi áll érdekében, és milyen régiókat fejlesztenek. Engem nagyon érdekelne, hogy ez miből táplálkozik a fejlődés. Tehát az elsősorban Afrikának a saját erejéből és a saját gazdaságából, vagy megjelentek azok a külföldi befektetők, azok a cégek, olajtársaságot említetted, hogy Algéria, Olaszország, ugye? Azt hiszem, azt mondtad. Szóval elsősorban külső, külföldi tőkét vonnak be, vagy saját erőből tudnak fejlődni ezek az országok?
Téma szakértője nem vagyok, de ahogy így figyelem a híreket, már évek óta én úgy veszem észre, hogy nyilván külföldi tőkét vonnak be. Egyrészt ugye szoktuk ezt a kifejezést használni, hogy Afrika második gyarmatosítása zajlik, ami leginkább a gazdasági értekek mentén történik, tehát hogyha megnézzük az egykori gyarmatosító országok politikai-gazdasági ráhatása, azokban az országban, ahol ők gyarmatosítók voltak, mind a mai napig jelentős, gazdasági jelenlétük jelentős. Szoktuk még ezt a Kína-Európa-Amerika veszőfutása Afrikáért című témakört is rendszeresen emlegetni konferenciákon. Ebben Kína jár a legelőbb.
Tudom, igen.
Egyrészt hamar ráébredtek arra, hogy ott még van tér, ott még van termőterület, ott még vannak új városoknak, új élettereknek megfelelő helyek, parlagon, ők gyorsan, bátran jelennek meg, és úgymond valósítják meg azokat a együttműködéseket, projekteket, beruházásokat, amiket szeretnének. Európa egy picit lassabb és óvatosabb ennél, de Törökország is nagyon aktívan jelen van, illetve itt a mi régiónkból, Közép-Kelet-Európából a lengyelek és a csehek járnak jóval előttünk, akár Magyarország előtt. Magyarországnak is mindig vannak különböző Afrikát célzó politikai megnyilvánulásai, szándékai, aktivitásai. Egyre több afrikai országban nyitunk újra konzulátusokat, nagykövetségeket, egyre több afrikai országban van megint gazdasági attasé, egyre több tényleg azoknak a sikeresen megvalósuló üzleteknek a száma, amiket magyarok valósítanak meg Afrikában. Mindenképpen Kína jár ebben elől.
Jó, és ígérem, hogy utazásról fogunk beszélgetni, és nagy részben utazásról fogunk beszélgetni, de nekem még egy utolsó kérdés van így egy kicsit, és szerintem Afrikánál tényleg ennyit mindenképpen megér, mert kikerületetlen kérdésekről, nagyon fontos kérdésekről beszélgetünk szerintem, hogyha valaki Afrikába készül, akkor ezzel tisztába kell lennie, és van még egy kikerületetlen kérdés, ugye említetted a gyarmatosítás, meg a gyarmati múltat, meg ugye azokat az országokat, ugye Belgium, Franciaország, ugye a klasszikus gyarmatosító briták, stb., akik azért mindenféle szálon még kötődnek a bizonyos afrikai országokhoz. Az a kérdés, hogy hogyan viszonyulnak most az Afrikában a helyiek az európai emberhez, a fehér emberhez, az szerintem egy tök fontos kérdés, mert amit én láttam Afrikában, hogy a gyarmati múlt az még nagyon erősen él a legtöbb országban. Tehát még nagyon sok helyen, én legalábbis tapasztaltam, de másoktól is hallottam, hogy ez az érzés megvan, hogy aki európai emberrel, fehér emberrel megjelenik, az valamiféle státuszt is hordoz magával, és ránk még mindig egyfajta valutaként tekintenek nagyon sok afrikai országban. Ami nyilván azért is van így, mert ugye a gyarmatosítás során általában nem az történt, hogy oda mentek a gyarmatosítók, és fejlesztették ezeket az országokat, gazdaságokat, hanem inkább kizsákmányolták őket, majd amikor a világháború környékén, azt hiszem, akkor lett vége a gyarmatosításnak, vagy akkor vonultak ki a gyarmatosítók, akkor meglehetősen szétvert társadalmakat hagytak maguk után, és részben olyan gazdaságokat, akik nem tudnak saját erőből fejlődni, hanem mindig külső jellemzően azoknak az országoknak a támogatására van szükségük, akik gyarmatosítóként ott voltak. Ez nyilván valamilyen szinten gátja is az afrikai fejlődésnek, bizonyos országok fejlődésének. Hogyan látod, ez változik pozitív irányban? Tehát van ebben is egyfajta fejlődés? Azért is kérdeztem, nem véletlenül kérdeztem arra rá, hogy mennyire saját erőből történik ez a fejlődés, vagy még mindig nagyon erősen érezhető, hogy szükség van a jelenlétre bizonyos országoknak, bizonyos cégeknek, illetve hogyan tekintenek ránk, és akkor térünk át egy picit az utazási témára, hogyha oda megyünk, hogyan tekintenek most az európai emberre?
Én inkább erre az utolsóra tudnék reflektálni. Ezen a kérdésen egy picit gondolkodtam, ugye mondtam neked, hogy bár megkaptam előzetes kérdéseket, nem nagyon szeretek készülni a beszélgetésekre, mert főleg, hogyha utazási élményekről van szó, jobb így spontán zsigerből válaszolni a kérdésekre néha. Ezen bizony elgondolkodtam, mert te ugye azt állítod szembe itt, hogy európai és afrikai gyarmatosító és ugye nem gyarmatosító. Én azt tudom elmondani, én személy szerint ezt a fajta, és szerintem nem csak azért, mert magyar vagyok, mert nagyon sokszor ugye nem jutsz el egy olyan szituációba, hogy te honnan is jöttél, francia vagy? Vagy belga? Ja, magyar, akkor jó vagy, gyere, akkor iszunk egy sört. Tehát nem, te nyilván nincs a fejedre ír, stb., de nyilván sokszor nem tudják, hogy te honnan vagy. Én nem éreztem ezt. Én mindig azt éreztem az afrikaiak között is, hogy ők afrikai-afrikai vonatkozásban, Afrikában, afrikai migráns itt, Budapesten, a Blahán, a 11. kerületben, magyarral, egy kulturális esten, egy gyerektáborban, egy nem tudom, hogy hol, hogy emberségesek. Hogy szeretik egymást az emberek. Beszélgetnek egymással, stb., de nem azért, mert nem lógott mindenkinek a kezében az okostelefon, meg a telefon, nem azért, mert mindenki fönn van a Facebookon, meg az Instán, mindenki. A legmegdöbbentőbb élményem, hogy egy kongói, elszigetelt, önellátó falunak egy szerzetes is fönn van a Facebookon. Zsákruhát hord, és fönn van a Facebookon. De mégis az van, hogy figyelnek egymásra, beszélgetnek egymással, nem csak a szomszéddal vannak jóba, hogyha elfogy a só vagy a cukor, akkor tudjanak kérni, hanem tényleg beszélgetnek egymással, tényleg van közösségi és emberi együttlét, és valahogy humánusabbak. Diósdon az szembe szomszéd bácsi teljesen véletlenül a fővárosi állat és növénykertben dolgozott sokáig, és rengeteget járt Afrikába. És ő egyszer azt mondta nekem, megállított az utcán, beszélgettünk picit Afrikáról, Szenegálból is járt rengeteget, 80 pluszos bácsi, hogy valahogy mindig úgy érezte, hogy Afrikában emberségesebbek az emberek. És szerintem mindenkinek ezt valahogy megközelíteni, hogy soha nem volt téma, hogy én fehér vagyok, Jó, nyilván a lányok egy kicsit félénkebbek, mert azért fehérnek lenni ott, az egy egzotikum.
Igen.
Az, hogy én Európában jövök, biztos jó, tehát nyilván jobb, tehát hogy biztos gazdagabb vagyok, és akkor félénkebbek a fiúk, valaki félénkebb, valaki meg pont felbátorodik, és ugye lánykérésről 2 órát tudnék beszélni, meg anekdotázni, hogy mennyi ilyet kaptam. De nyilván nem azt akarom mondani, hogy nem vagyok én más, meg nem tűnök ki, mert nyilván kitűnök. De engem például pejoratív értelemben ez sosem ért. Viszont...
Bocsát, azt sem érezted, hogy lehetőséget látnak benned? Olyan szempontból látnak benned lehetőséget, ahogy látnak, mondjuk én Zanzibáron találkoztam nagyon sok helyen azokkal a helyi srácokkal, akik kifejezetten keresték a társaságát európai hölgyeknek, annak érdekében, hogyha valamilyen kapcsolatba kerülnek vagyok, akkor a későbbiekben
szerintem.
Lehet, hogy könnyebben mennek Európába.
De szerintem van máshol is, Ázsiában. Egyéb helyeken is. Szóval ezek individuális történetek inkább. De amire én rá szeretnék itt világítani, az az, ahogy így elgondolkodtam az elmúlt 20 év utazási tapasztalataimon, meg azon a sok egyéb utazói sztorin is, amit itt az elmúlt 20 évben fórumokon, blogokban, podcastokban, meg egyéb fórumokon hallottam, azt vettem észre, hogy ezt a európai, meg afrikai, meg hogy mi történik az európai utazókkal Afrikában, hanem az, hogy milyen az az utazó, aki oda megy Afrikában. Tehát én sosem értettem azt, hogy lehet. Jövök haza Afrika különböző desztinációiból, tényleg ilyen 20 pár évesen, semmi pénz nélkül, a Bozótból jövök ki, tényleg Kongóból, bárhonnan, és nem voltam beteg, és tök happy vagyok, és pozitív élményeim vannak, és alig várom, hogy elmeséljem otthon, és akkor ilyen hábokban, mint Brüsszel, vagy Addis Abeba, ugye azért magyar-magyarral elkezd beszélgetni, pláne, hogyha ilyen desztinációkból jött vissza, hogy Kincsasza, meg ilyesmet, mit csináltál, stb. Így ugye amúgy. És üzleti ügybe voltam, és 5 csillagos szállodában, de végig hánytam, és végig hasmenésem volt, és ellopták, és kiraboltak, és. És mindig gondolkodtam ezen, de hogy ez hogy lehet? Tehát is rájöttem arra, hogy az egyéni ember utazói attitűdje, és az az egyéniség, amit magával visz egy utazásból, és ahogy a afrikaiakhoz áll a helyekhez viszonyul egy utazás során, az nagyon sokat számít. Abban, hogy egyáltalán bevonz-e ilyen negatív történéseket, vagy sem. Gondolok itt arra, hogy lehet, hogy az afrikai ember nem érti, amit mondasz, lehet, hogy nem is érti se az angolt, vagy a franciát, vagy nincs olyan közvetítő nyelv, ami megértitek egymást. De az, hogy olyan szinten figyeli a metakommunikációdat, és hogyha látja, hogy lenézed, hogy nem őszinte az érdeklődésed, hogy hülyének nézed, bocsánat, én itt őszintén szeretnék beszélni, nagyon sok emberrel utaztam, akiben volt rasszizmus. És én nagyon fontos feladatomnak tartom, főleg amikor csoportot vezetek, hogy olyan szinten elmondjam nekik, hogy miért van az úgy, amit látnak, mert nagyon könnyű azt mondani Észak-Szenegálban, Szanlúiban, a halásznegyedben, amit kínai negyednek is szoktunk úgymond hírni, mert elképesztő szegénység van, és elképesztő nagy kuplerái van, és rengetegen élnek nagyon pici házakban együtt, hogy úristen, micsoda kosz és szemét van itt, nagyon könnyű azt mondani. De utána, amikor egy órás előadást tartok nekik arról a buszon, hogy egyébként majd nézzétek meg, hogy csittifit jött neki majdnem, hogy a putriból. Tiszta az öltözetük, tiszta a közegük, minden nap fölsöpörnek. Bent, hogyha bemennénk, és sokszor be is viszem őket házakba, a földről lehet enni. Ennek egyébként most nem tudom, nincs itt elég időre, vallási és egyéb okai is vannak, például a korán napi ötszöri imádkozás csak tiszta közegben történt meg, stb. De szélmalomharcot vívnak, mert nincsen állami szinten megszervezve a hulladékszállítás, a hulladékfeldolgozás, és mégis minden nap hajnali 6-kor fölsöpörnek, és fölmosnak, és úgy jönnek ki ezekből a helyekből, hogy nem is értem, hogy tudnak olyan tisztán mosni, vasalni, stb. Tehát, hogy amikor ezt elmondod, nagyon könnyű azt mondani, hogy jó, hát mit a kosz meg szemét van, de amikor ezt elmondod, kontextusba helyezed, akkor sokszor úgy van, hogy az utas is odajön az út végén, és azt mondta, hogy megértettem valamit Afrikából, és már szégyellem magam, hogy az elején ezt, vagy azt, vagy amaz gondoltam, mert most megértettem, hogy nem is úgy van. Tehát én azt gondolom, hogy akivel rossz dolog történt Afrikában, vagy máshol is, nézzen magába, vajon ő milyen tükröt mutatott az afrikaiaknak magáról, vajon miért történhetett meg az vele, vajon miért vonzotta be a rossz dolgokat. És a másik, még ezt hagyd mondjam el, mert gondolom utazók hallgatják, főleg olyan utazók is, akik majd lehet, hogy egyénileg szeretnének utakat szervezni Afrikába. Amikor az a hozzáállás, hogy te jobban tudod, mint a helyi. Hát szóval szerintem ez is megér egy órás...
Ez olyan triggert nyom be, valószínűleg pont az általán, mint egy gyarmati múlt miatt.
Egy órás podcastot
nagyon
megér.
Nagyon negatív következményekkel, vagy hát negatív...
Tehát, hogy ő tudja rosszul. Hogy neki nem magyarázza meg, amikor a helyi guide azt mondja, hogy nem esik az útba, és hogy nem lehetne azt az UNESCO World Heritage Site-ot útba ejteni, mert hát az látja Google Maps-en, hogy ez csak 40 kilométer. És a többi. Tehát aki így utazik, vagy így ilyen gondolkodással indul neki, az utána ne legyen meglepődve, hogy kellemetlenség éri. De az, aki úgy utazik, valószínű nekem ez volt a pajzsom Afrikába, hát több mint 3 év Kongóba, pénz nélkül szőkeként, lányként, meg a többi. Miért nem történt velem soha semmi? És arra jöttem rá, hogy valószínűleg azért, mert az én érdeklődésem tényleg őszinte volt. Én tényleg ott ültem naphosszat a utolsó utáni faluban a falufőnök mellett, vele együtt reggeliztem, ettem a tojásos rántot, tehát órák hosszat beszélgettem vele, Papa William Yangnak hívták például, órák hosszat hallgattam vele esténként a rádiót, mert más nem volt, és senki hozzám sem, tehát se, hajam szála sem görbült meg, és nagyon pozitív élményekkel gazdagodtam. Tehát ezt lehet, hogy ilyen dolgok még nem hangzottak el ebben a podcastban, de én ezt szerettem volna egy fórumon már végül elmondani, kiadni magamból, és örülök, hogy most megtehettem.
Ez egy nagyon fontos dolog, amit mondtál. És szerintem ezt, aki úgy sokat utazik, mindenki alátámaszthatja, hogy néha nem értjük, hogy ha elmegyünk valahová, egy közegben fogadnak minket pozitívan, aztán utána elmegyünk egy hét múlva, pár nap múlva egy másik közegbe, és ott meg másképp fogadnak minket. És aztán utána, amikor egy kicsit önvizsgálatot tartunk, és azon gondolkodunk, hogy hát ugyanabban az országban voltunk, és mégis két különböző fogadtatásban részesültünk, és rájövünk arra, hogy lehet, hogy a hangulatunk volt más, lehet, hogy kisugárzásunk volt más, lehet, hogy feszültebbek voltunk, lehet, hogy siettünk az egyik szituációban, a másikban meg nem. Lehet, hogy meg tudtunk érkezni, mert az utazásunknak egy olyan szakaszában voltunk már, amikor már túl voltunk azon, hogy sietni kell. És őszinte tudott lenni az érdeklődésünk, és nem az volt, hogy pipáljuk a programokat, és megyünk tovább. És valószínű, hogy, sőt, hát nem valószínű, biztos vagyok benne, hogy ezt megérzik az emberek, a helyiek, pont amit te mondtál, hogy mennyire őszinte az érdeklődés, mennyire szól arról, hogy tényleg szeretném tudni, hogy te miben vagy, hogy hogyan élsz. Hogy az a kultúra, amit te képviselsz, vagy az a vallás, ami nekem elsőre egy picit furcsának tűnik. De mondd el, hogy milyen értékei vannak ennek, és tényleg érdekel. És szeretném nem előítélettel, hanem utóítélettel megítélni azt, hogy ti hogyan éltek a világnak egy bizonyos részén. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és én is mindig elhatározom egyébként, hogyha elutazom valahová, hogy inkább kevesebb helyre próbálok eljutni, de akkor azok legyenek olyan látogatások, amikor tényleg meg tudok érkezni a adott kultúrába, mert tényleg itt tudunk valójában kapcsolatot meg interakciót teremteni az emberekkel, meg a helyiekkel, szóval ez tök fontos, szerintem, hogy elmondtad. Jó, hát az első adás az elsősorban ugye itt arról szól, hogy általánosságban beszélgessünk Afrikáról, aztán majd a második adásban fogunk elmenni konkrét országokba. Itt még két kérdés van, amit én mindenképpen szeretnék ebben a körülbelül 10-15 percben, ami hátra van még megbeszélni. Az egyik, hogy ugye elmondtad nekem még az adás előtt, hogy hogyan osztjuk fel az afrikai kontinens, tehát milyen régiókra érdemes felosztani, tehát hogy így a gondolkodás miatt ezt kérlek mondd el. Ezzel összefüggésben arra is kíváncsi lennék, hogy melyik régióban mikor érdemes utazni. Ugye itt említetted a kulturális utazásokat, tehát nagyon sok fesztivál van nagyon sok országban, lehet, hogy azért érdemes összekötni, de nyilván vannak ennek éghajlattal összefüggő szezonális kérdései is. Erről adj kérlek egy képet, hogy hogyan néz ki a felosztás, és mik az ideális időpontok, vagy ideális szezonok az egyes régiókba való utazásra.
Sokfajta felosztás van Afrikának. Afrika is integrálódik egyébként, az Afrikai Unió, mint olyan, folyamatosan integrálja ott például, ugye megvan ez a klasszikus észak, kelet, közép, nyugat és dél, és mindegyiknek saját szervezete van, és saját integrációs politikája. Én itt inkább kettőfajta felosztást említenék, az egyik az ilyen klasszikus, inkább ilyen földrajzi gazdasági felosztásnak jellemezném a Szahara, vagy Észak-Afrika, vagy a Maghreb régió, a Szaharától délre eső területek, viszont a dél-afrikai köztársaságtól, vagy a dél-afrikai régiótól északra eső területek, ezt szoktuk fekete vagy szubszaharai Afrikának nevezni, illetve a dél-afrikai köztársaság, vagy a dél-afrikai köztársaság és a környező országok még esetleg ebbe bele tartoznak. Turisztikai szempontból én jobbnak tartom, vagy szerencsésebbnek tartom, vagy inkább úgy szoktuk felosztani, hogy vannak a indiai-óceáni szigetek, vannak a klasszikus safari destinációk, amik leginkább Afrika keleti és déli részét jellemzik, illetve vannak azok a desztinációk, amik, hát hogy mondjam, populáris utazók mentális térképére kevéssé kerülnek fel. Ezeknek a legtöbbe szerintem Nyugat és Közép-Afrikában van. Ez az utóbbi felosztás, ez az indiai óceán, szafari és a mentális térképen kevésbé, ez az én felosztásom, tehát ez nem egy ilyen kőbe vágy dolog, de én így tudom leginkább most utazásszervezői szempontból, vagy utazói szempontból megközelíteni Afrika felosztását talán.
És hova vágynak a legtöbben az utazók? A te tapasztalataid szerint, tehát melyik régiókat keresik elsősorban? Tehát azért Afrikán belül is igyekeznek úgymond a komfortosabb helyekre menni, mint mondjuk, nem tudom, hogy a Zanzibárt említettük, vagy ugye Kenya, Tanzánia, Namíbia, Botswana, hogy ezek a klasszikus szafari régiók, amik egyébként hozzá kell tenni, és majd erről szeretnék beszélni, elképesztően drágák. Tehát azért szerintem ez is nagyon sokat visszatart, vagy egyre inkább nyitnak olyan országok felé is, ami talán egy kicsit kevésbé kézenfekvő, tehát beszélünk itt akár Kongóról, Szenegálról, vagy más országokról, ami a mentális térképen talán kevésbé vannak rajta, ahogy te mondtad.
A Covid óta azért egy kis átrendeződés megfigyelhető. A Covid előtt a Dél-Afrikai Köztársaság vezette ezt a listát, az érkezők számának a listáját, és mivel ott ugye az Omikron is, és a Covid is, illetve ott vannak belpolitikai feszültségek is, ezek azért jelentősen visszavetették a Dél-Afrikai Köztársaságnak a turizmusát, ugyanakkor nagyon megerősödött, te is elmondtad, Tanzániai Zanzibár például. Az afrikai országok elég szigorúan és gyorsan reagáltak a Covidra, de Tanzániai viszonylag enyhe Covid politikát alkalmazott sokáig, és ezért ez nagyon meg...
Meg is lett a bőjtje, úgy tudom. Meg... Hiszem az elnökük pont Covid-ban halt meg.
Magufuli elnök úr valóban meghalt, ha jól emlékszem, tavaly tavasszal.
Igen.
Ezt így konkrétan sosem mondták, hogy Covid-ban halt-e meg, vagy sem. De az őt követő, egyébként Zanzibárról származó, Oxfordban végzett elnöknő pillanatok alatt rendbe rakta a Covid politikát, bevezette a PCR kötelezettséget, lejelentette a WHO-nak a napi statisztikákat, elkezdte az oltási kampányt és a többi, tehát ott egy másik Covid időszámlálás kezdődött egyébként Tanzánia esetében. De minden esetre én úgy tudom, hogy most a Tanzánia, Kenya, ugye nyilván Tanzánia és Zanzibár, ezt nem mondom külön, Tanzánia, Kenya, most utóbb Seychelles-szigetek, Mauritius, ezek mennek most a legjobban, ha mondhatom így. Madagaszkárt említetted a felvezetőben, ők most nyitnak, ők sokáig teljesen lezártak, nem is lehetett beutazni, és most kezdődik a turizmusnak az újra élesztése. És amire még szerettem volna reflektálni, Afrika a turizmusra van predesztinálva. Tehát a fekvése, az éghajlata, a öbleinek, óceánpartjainak az elhelyezkedése, a flórája, a faunája, a minden által. Ha ezt most minden egyéb emberi, meg egyéb tényezőt levonunk, egy fantasztikus kincses tár, és akkor ehhez még hozzáveszünk egyébként az épített örökségeket, mert jó pár van. Ha hozzáveszünk a szellemi kultúrás örökségeket, ugye az UNESCO-nak van egy külön szellemi kultúrás örökségvédelmi listája, ami ezeket rögzíti. Tehát szinte kimeríthetetlen lenne az a turisztikai potenciál, amit Afrika tud nyújtani. Kevés ez a szám a világ turisztikai érkezések számához képest, de bízunk benne, hogy a Covid pandémia elmúltával talán ez dinamikusan fejlődhet, és fejlődni fog, és itt van arra szükség, amit már a beszélgetés legelején mondtuk, a pozitív kommunikáció Afrikáról.
Van ennek egyébként azon kívül, hogy itt sok mindenről beszéltünk, társadalmi kérdésekről, előítéletekről, félelmekről, biztonsági kérdésekről, de van ennek esetleg olyan oka is, hogy még mindig ilyen alacsonyak ezek a számok, mert tényleg alacsonyak, tehát a világ turizmusához nézve, meg a világ populációját nézve, meg azt nézve, hogy hányan utaznak egyébként a világon. Afrika drága. Tehát, hogy ez még mindig egyrészt így van-e, másrészt pedig mennyiben számít szerinted ugye nem egy hátizsákos desztináció, egyáltalán nem. Általában szervezett úttal érdemes elmenni, és azért én legalábbis most nyilván itt, ugye amikor Afrikáról beszélünk, itt most azért kifejezetten nem a Egyiptomról meg Tunéziáról beszélünk, hanem ugye az onnan délre első általad említett régiókról, de azért én úgy tudom, hogy eléggé zsebben nyúlós, főleg, hogyha az ember szeretne elmenni egy komolyabb szafarira, akkor azért ott nagyon sok $100 szállásokkal tud szembesülni, meg nagyon sok akár $1000 szafari árakkal tud szembesülni, tehát kifejezetten drága Afrikába utazni. Én nem tudom, hogy miért van így, egy olyan kontinensre, ami egyébként az egyik legszegényebb vagy a legszegényebb országok alkotják részben, és mégis ilyen magas árat kérnek az utazóktól. Ennek egyrészt mi az oka? Másrészt pedig ez mennyiben hat arra, hogy ilyen kevesen utaznak Afrikába?
Úgy pontosítanák, hogy kifejezetten drága bizonyos afrikai országok bizonyos szafari desztinációira utazni. De például Szenegában nem drága elutazni, Algériába, dél-algériai Szaharával egybekötve nem, Magreb régióban nyilván Marokkóban nem, mi Szudánba is szervezünk, oda se túlságosan, Kenya jóval olcsóbb, mint Tanzánia, ott már azért megy fölfelé az ármutató, Tanzániában már egy picit drágább, Kenya azért egy $500-600 per fő olcsóbb szokott lenni. Nemzeti parkok belépői olcsóbbak, a szállásoknak a ára olcsóbb, de egyébként ezzel párhuzamosan szerintem a turisztikai színvonal is egy picit alacsonyabb, mint Tanzániában. Aztán azért, ha délebre megyünk, akkor Botswana, Namíbia, Dél-Afrikai Köztársaság, talán ez az a három, ami drága, főleg Botswana. Mint utazási desztináció, Madagaszkár sem drága, oda a repülőjegy drága, mert ugye nagyon messze van, nehéz oda eljutni. Igen, ilyen szempontból.
Kevés járat, tehát nem úgy van, mint nem tudom, Ázsiába, Dél-Kelet-Ázsiába válogathatsz, hogy melyik légitársaság normál időben, nem Covid alatt, azért oda nem sokan repülnek.
Én ezt abból tudom leszűrni, hogy azért nem annyira elérhetetlennek ezek a desztinációk, legalábbis amiket mi kínálunk. Kenya, Tanzánia, Zanzibár, Algéria, Szenegál, Szudán, most ezeket mondom, most például van Uganda a portfóliumban, de ez egy picit drágább, már azért, mert önmagában $700 a gorilla és $200 a csimpánz les programnak a belépődíja. Tehát ezt most nem veszem ide. Mindenféle ember utazik. Tényleg a tanárnőtől kezdve a óvodapedagóguson át a banki adminisztrátor, nem csak nagy vállalkozók, nem csak dúsgazdag emberek. Tehát ebből tudom, és nyugdíjasok is sokan, tehát ebből tudom úgymond leszűrni, hogy nem elérhetetlen ám. Meg kell nézni, össze kell hasonlítani, el kell olvasni. De én azt gondolom, hogy aki mondjuk kis pénzű ember, vagy kis, nem olyan nagyok a lehetőségei, nem ér nagyon messzire a takarója, de vágyik el utazni Afrikába, utána jár, összehasonlítja, nem egy elképzelhetetlen cél. Egyáltalán nem. Elérhető. Jó, nyilván ne egy 1,5 millió pluszos, 21 napos Dél-Afrika kombinált Botswana, Zimbabwe, Victoria Falls vízesés túrára nevezzem meg.
Okolangod elte a fölött helikopterre.
Mert az tényleg drága lesz. De ha eljön egy 12 napos Szenegálba, nem tudom, nem akarok árat mondani, vagy egy 7 napos dél-algériai Tuareg föld és észak-algériai, egy ókori római városok túrára, vagy egy kenyai szilveszterre, azért azok nem annyira kimagaslóan drága túrák, mondjuk egy közép-dél-amerikai, vagy egy dél-kelet-ázsiai túrához képest, egyáltalán, sőt. Tehát érdemes, aki Afrikába vágyik, érdemes, olvasson róla, hasonlítson össze, mélyedjen el benne, és meg fogja találni azt a árszínvonalú desztinációt, amit ha tényleg szeretne odajutni, és tud rá szánni, azt tud is vállalni.
Hát, vagy forduljon hozzád. És akkor ez így az első adásnak a vége felé szerintem egy nagyon jó átkötés lesz a második adásra, ahol már konkrétan fogunk ezekről az országokról is beszélgetni. De előtte még az előkészületekkel kapcsolatosan nekem még van az első adás végén egy utolsó kérdésem. Ugye ennek az adásnak a fő támogatója a Cserisk utasbiztosítás, és ő is mindenkinek föltesz egy kérdést. Ez esetben arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen előkészületeket igényel egy afrikai utazás, mennyiben másképp kell előkészülni egy Afrikába történő útra, gondolok itt akár oltásokra, vagy bármi egyébre, ami eltér attól, mint hogyha valahova máshova mennél.
Tehát egyrészt egészségügyi előkészületek, tehát utána kell nézni annak, hogy van-e kötelező oltás, vagy nincs, ajánlott oltás, vagy nincs. Én azt szoktam mondani, nyilván, ahol kötelező oltás a sárga láz, az annak meg kell lennie. A Nemzetközi Oltóközpont sokszor olyan ajánlott lista sort nyom az utazó kezébe, ami nem biztos, hogy indokolt, pláne, hogyha turisztikailag bejáratott útvonalra megy, pláne, hogyha utazási irodával olyan szállodákba, éttermekbe, amelyek kipróbáltak, stb., akkor sokszor nem szoktuk ezeket az ajánlott oltásokat fontosnak vélni. Maláriáról érdemes tájékozódni, mennyire malária fertőzött a terület, mennyire van sok szúnyog abban az időszakban. Erre Malaron készítmény nyújthat megoldást.
Amit bár... nem ajánlanak annyira, mert nagyon súlyos mellékhatásai vannak. Nem, én azt hattam, hogy ilyen kicsit depresszívé tesz.
Én úgy tudom, hogy ez a korábbi nevezett Lariam malária gyógyszernek voltak. Én évekig szedtem, nekem például semmi bajom nem volt attól se. Hova utazunk? Kongóba, Gánába, esős területre, akkor szoktuk mi is, sőt, nagyon javasoljuk, hogy be kell szedni a malaront. Kenyába, Tanzániába, Szenegában nem szoktuk egyáltalán javasolni, azt szoktuk mondani, nagyon kicsi az esélye, protokollunk, ami bevált napfelkeltétől naplementéig, szárt cipő, zokni, hosszú nadrág, táskába szúnyogspré, ha egyáltalán kell. Valójában odaérünk, az elején főleg az Afrika járókezdő utazó be van feszülve, fújogatja magát, kenegeti, aztán rájön, hogy mondjuk ez sok mindentől függ, tehát most nagyon egyszerűsítek, hogy mennyire utazunk közel az esős évszakhoz. Nyilván az esős évszak után több a szúnyog. Az esős évszak után előtt kevesebb. Minél jobb szállásra megyünk, annál jobban pregnantálnak. Minél jobb szállásra megyünk, annál jobban rendben van tartva a kert, kevesebb a szúnyog, bemennek, amíg te vacsorázol, a gyönyörű baldahinos ágyadat megcsinálják a szúnyog hálóval. Van-e klíma, szobádban nincs. Klímát benyomod még a vacsorán, vagy nem szeretik a klímát, a szúnyogok. Szóval nagyon, most erre tényleg nem is lehet röviden válaszolni. Egészségügy, érintesse falvakat, iskolákat, legyen a kezed ügyében, lehet nem csoki, nem cukor, hanem valami mondjuk képességfejlesztő, vagy sporteszköz, frisbee, ugrálókötél, focilabda, amivel ott a gyerekek közösségileg tudnak játszani, öltözet, vallás, mély szemecsetbe, el kellett akarnod a fejedet, a válladat, lehetsz a kirívó öltözetbe, hölgyek, dekoltázs, nadrág, szoknya, lehet-e rövid, vagy csak hosszú. Ezekre gondolná, nem kell túl gondolni. Nem kell túl gondolni.
Nem, de azért szisztematikusan végig kell venni elég sok mindent, amihez nyilván megint azt mondom, hogy információk kellenek. Utána kell nagyon olvasni, hogy de a legnagyobb része azoknak, akiket mondtál, hogyha valaki otthon hagyja, helyileg meg lehet oldani mindent. Tehát otthon felejtett dolog az még általában senkinek nem tette végérvényesen tönkre az utazását, vagy legalábbis nagyon ritka. Már Ildikó, nagyon szépen köszönöm, itt az első adásnak akkor a végére értünk, és akkor folytatjuk két hét múlva. Én nagyon örülök neki a magam részéről, hogy két adást szánunk Afrikának, mert már most egy csomó olyan ajtót nyitottunk meg, ami mögött még szerintem nagyon sok másik lesz, és lesz itt még bennünk téma, hogy még mélyebbre merüljünk Afrikában. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, és folytatjuk a beszélgetést két hét múlva.
Köszönöm szépen a meghívást!
Kedves roadmovie hallgatók, tetszik Afrika? Ha igen, osszátok meg az adást, és segítsetek ti is abban, hogy minél többen ismerjék meg ezt a kontinenst, ami részben ismeretlen, de az ismeretlennek mindig van egy különös vonzása, ami a felfedezés élményével teszi kerekké és különlegessé utazásunkat. Két hét múlva megyünk tovább, köszönöm, hogy itt vagytok, negyedik évadban is, sziasztok!
A mai mozi véget ért. Reméljük tetszett a beszélgetés. A Roadmovie Podcast mai adását a biztonságos utazások szakértője, a Cserisk utasbiztosítás támogatta. Köszönjük, hogy velünk vagy, hallgass minket legközelebb is. Addig pedig találkozzunk közösségi csatornáinkon. Mesélj barátaidnak is a nálunk hallottakról, és ne feledd, Roadmovie, a te utad. Sziasztok!